Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Folytatjuk a szennyezett területek kármentesítése kurzusunkat, ott, ahol legutóbb abba hagytuk. A mai órának a témája az egy új határérték fogalmának a megismerése, illetve az értelmezése, hogyan kell erről gondolkodnunk, és hogyan kell meghatároznunk. Nyilván ennek csak egy részét, vagy egy összefoglalását fogjuk most áttekinteni, és a következő órákon fogunk részletesen ebbe belemenni. Az elmúlt alkalommal megismertük a hatályos hazai jogszabályrendszerben bevezetett B szennyezettségi határértéknek a fogalmát, amikor egy szennyezett területen a felszín alatt szennyezést észlelünk, és kivonulunk a megfelelő tényfeltáró apparátussal, megmintázzuk a felszín alatti vizet és a földtani közeget, és ezeket a mintákat laboratóriumba eljutatjuk, és a laboratórium megelemzi bizonyos szennyező anyagokra, amiket mi sejtünk, hogy jelen vannak a környezetben, és hogyha ezek a koncentráció értékek, amiket ott a környezetben észlelnek, a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben, ezek a koncentráció értékek meghaladják ezt a B szennyezettségi határértéket, akkor arra a szennyezőre nézve azt a környezeti elemet, vagy azt a területet szennyezetnek minősítjük. Ez tehát egy küszöbérték, amely küszöbérték egy kívánatos környezeti állapotot rögzít. Ha ez alatt van a kockázatos anyagnak a koncentrációja, akkor nem tekintjük szennyezetnek a területet. Ha e felett van, akkor azt mondjuk, hogy ez a terület arra szennyezőre nézve szennyezett. És megismertük azt, hogy ez a B szennyezettségi határérték, ez képvisel bizonyos környezeti nívót, környezeti tisztaságot. A felszín alatti víz esetében ez az érték az ivóvíz minőség, vagy majdnem az ivóvíz minőség, illetve a vízi ökoszisztémáknak a vízigénye. A földtani közeg esetében pedig ez a határérték, a szennyezettségi határérték képviseli a talajok többes rendeltetését, vagy használtuk ezt a szót, hogy multifunkcionalitását, illetve képvisel egy olyan szintet, amikor a felszín alatti vizek, a földtani közeggel érintkező felszín alatti vizek nem szennyeződhetnek el. És megbeszéltük azt is, hogy ezt az értéket rögzíti a 6/2009-es több minisztérium által együttesen kibocsátott rendelet, ennek két melléklete, az egyik a felszín alatti vízre, a másik a földtani közegre. A mai órán meg fogjuk ismerni a D betűvel jelölt kármentesítési célállapot határérték fogalmát. Egy elég furcsa, összetett neve van a magyar nomenklatúrában. Valójában hívhatjuk ezt egy célértéknek, de a hivatalos neve kármentesítési célállapot határérték, és elég jól kifejezi a név azt, hogy mit takar ez a határérték. Ez a határérték, ahogy ide kimásoltam a 219/2004-es kormányrendeletből a definíciót, ez a határérték, ez jelzi azt a célértéket, amit a kármentesítés során a műszaki beavatkozással el kell érnünk. Tehát van egy küszöbérték, ami felett azt mondjuk, hogy e felett szennyezetnek minősül a terület, és kimondjuk azt, hogy a terület szennyezett, lehatároljuk a szennyezettségi határérték mentén a szennyezést, és felmerül az a kérdés, hogy rendben van, meg kell tisztítani, de meddig kell megtisztítanom ezt a területet, milyen szintig kell visszatisztítanom a területen, a felszín alatti vízben, vagy a földtani közegben a feltárt szennyezőt. Ez az az érték, a D kármentesítési célérték, célállapot határérték, amely megadja a választ, hogy eddig a szintig kell megtisztítanom. Ez az az érték, amely választ ad a klasszikus környezeti kérdésre, mennyire tiszta a tiszta. Mikor mondhatjuk azt, hogy a mi kármentesítésünk az elérte a célját. Megfelelő környezeti minőséget tudunk garantálni. A definíció az rögzíti, hogy ez az érték az emberi egészség, az ökoszisztéma, a környezeti elemek károsodásának megelőzését kell, hogy szolgálja, és a meghatározásának az eszközeiként több dolgot jelöl meg. Azt mondja a definíció, hogy egy komplex értékelés során, amely értékelés kiterjed a környezeti elemek közötti megosztásra, viselkedésre és terjedése, mármint a szennyező anyagnak a környezeti elemek közötti megoszlására, terjedésére és viselkedésére. Erre irányuló mérésekről beszél, amelyeket mérnünk kell a területen, modellszámításokat kell alkalmaznunk, mennyiségi kockázatfelmérést kell alkalmaznunk, mindezt úgy, hogy figyelembe vesszük a területen a jelenlegi, és zárójelbe hozzáteszem, hogy nem is annyira zárójelbe, a jövőbeli területhasználatot is. Mindez hatással van arra, hogy mekkora lesz ez a D-érték. Nagyon fontos tehát látnunk, hogy ez a D-érték, ez nem rögzített érték, nem egy jogszabályban rögzített érték, hogyha mondjuk benzolt találok a felszín alatti vízben, akkor fel tudok lapozni egy jogszabályt, amely megmondja nekem, hogy eddig kell a benzolt a felszín alatti vízben megtisztítani, hanem az a csapat, akik a kármentesítést végzik, akik a tényfeltárási záró dokumentáció elkészítésén dolgoznak, az ő feladatuk és az ő felelősségük, hogy a tényfeltárási záró dokumentációban javaslatot tegyenek erre a D célértékre, amelyet a hatóság fog jóváhagyni majd. Ezen az ábrán megpróbáltam érzékeltetni, tehát a két eddig megemlített határértéknek a kapcsolatát. A B szennyezettségi határérték az egy jogszabályban, jó esetben jogszabályban rögzített határérték, előfordulhat olyan, amikor nincs jogszabályban rögzítve, de mondjuk azt, hogy alapvetően jogszabályban rögzített küszöbérték. A D kármentesítési célállapot határérték pedig az valójában annak van egy lehetséges tartománya, amit nekünk senki nem mond meg, hogy az mennyi kell, hogy mekkora kell, hogy legyen, hanem a tényfeltárás során az előbb említett eszközrendszerrel együttesen határozom meg, hogy mekkora lesz majd az a D érték, ameddig nekem meg kell tisztítanom a szennyezést a környezetben. Ugye beszéltünk arról is a korábbi órákon, hogy Magyarországon 2000-ben történt egy jelentős koncepcióváltás a kármentesítésben. A 33/2000-es kormányrendelet vezette be igazán a kockázatalapú kármentesítésnek a koncepcióját. És arról is beszéltünk, hogy viszonylag rövid idő elteltével 2004-ben egy új kormányrendelet jelent meg, amely egyrészt EU-s jogharmonizáció miatt volt szükséges, hogy ilyen rövid idő alatt új kormányrendelet jelenjen meg. Másrészt bizonyos dolgokat csiszolni kellett a 33-as rendeleten, és az egyik csiszolandó dolog, amit nem is annyira csiszolás, hanem egy elég jelentős beavatkozás volt, az éppen a D kármentesítési célállapot határértéknek a kérdése. Ezen a dián egymás mellé tettem a 33/2000-esnek a D-re vonatkozó definícióját, és a 4 évvel később megjelent 2019/2004-esnek a definícióját. És az látható, nem írtam ki a teljes definíciót, a lényeget emeltem ki, hogy míg a 33/2000-es igazából két védendő értéket említ meg, amikor azt mondja, hogy az a kérdés, hogy meddig kell megtisztítanom nekem a környezetben a szennyező anyagot, kiemel két védendő értéket. Melyik ez a két védendő érték? Tudom kiemelve, az emberi egészség és az ökoszisztémáknak a védelme. És ezzel szemben a 2019/2004-es ugyanúgy, szinte szó szerint ugyanaz a definíció, egy picit más a sorrend, a megfogalmazás sorrendje, az emberi egészség, az ökoszisztéma, és megjelenik egy harmadik tényező, amely védendő érték, ez pedig a környezeti elemeknek a védelme. Miért volt szükség erre a beavatkozás és erre a módosításra? Az ok erre a módosításra abban keresendő, hogy a 33/2000-es túl nagy hangsúlyt helyezett csak a kockázat alapú kármentesítésre, vagy így mondom inkább a humán egészség és ökológiai kockázat alapú kármentesítésre. És egy másik kurzus keretében, ahol részletesen fogunk ismerkedni majd a kockázatelemzésnek a módszertanában, módszertanával, ott meg fogjátok ismerni, amikor a kockázatalapú kármentesítésről beszélünk, a kockázatalapú gondolkodásnak az alapkoncepciója az úgynevezett SPR koncepció, SPR koncepció, ami három angol szónak a kezdőbetűjéből áll össze. Az első az a source, a második a pathway, és a harmadik a receptor, amely három szó mit jelent magyarul? A source mit jelent? Forrás, forrás. A pathway, az itt elég nehézebb a szövegkörnyezetbe elhelyezni, az terjedési útvonalat jelent, a receptor pedig hatásviselőt jelent. És ez az SPR koncepció a kockázatalapú kármentesítésnél azt jelenti, hogy a szennyező forrás, a terjedési útvonal és a hatásviselő együttes jelenléte, térben és időbeni együttállása az, amikor a kockázat definiálva van. Tehát a háromnak a metszete az, ahol a kockázat értelmező van. Azaz, ha a szennyező forrás, a terjedési útvonal, ahogyan a forrástól a szennyezőanyag el tud jutni a hatásviselőig, vagy a hatásviselő, bármelyik a három közül nem adott, akkor a kockázat vagy nincs értelmezve, vagy ellenőrzően kicsi lesz. Ez azt jelenti mondjuk egy felszín alatti szennyezés esetében, hogyha van egy jelentősen elszennyezett területem, de a területem környezetében nem él ember, nem él humán hatásviselő, hogy a szakzsargont használjuk, akkor hiába van brutális szennyezés a felszín alatt, de mivel nincs humán hatásviselő a környezet, a környéken, ami egyébként a nagy elszennyezett területek esetében gyakran előfordul, hiszen ezeket nem feltétlenül a lakott területek közelében helyezték el. Ha nincs humán hatásviselő, akkor előfordulhat, hogy kockázati alapon, humán kockázati alapon azt mondom, hogy itt 100 éven belül nincs humán kockázat. Jelentős humán kockázat. Ez a koncepció, tehát itt felrajzoltam egy hagyományos koncepciós modelljét egy kármentesítési problémának, ahol van egy szennyező forrás, megismerjük a kilépés módját, hogy hogyan jut ki a szennyező a környezetbe, a terjedési útvonal, a közeg, itt jelenik meg a felszín alatti víz is többek között, a bejutási kapu, hogy hogyan juthat be a szennyező anyag egy élő szervezetbe, és a hatásviselők köre valamilyen módon megnevezve, megjelenik a forrás, a terjedési útvonal és a hatásviselő. És ez a gondolkodásmód azt mondja, hogy én védem a humán hatásviselőt, az embert, ez a dolga a humán kockázatbecslésnek, semmi más, de én nem védem a terjedési útvonalat, ami ebben az esetben mondjuk a felszín alatti víz. A humán kockázatbecslésnek nem az a célja, hogy védje a felszín alatti víz minőségét. A humán kockázatbecslés a felszín alatti vizet egyszerűen terjedési közegnek tekinti. És hogyha visszalépünk egy pillanatra erre a definícióra, a 33/2000-esnek a definíciában nem volt elég súllyal képviselve a környezeti elem, például a felszín alatti víznek a védelme. Ezért a jogalkotó fontosnak látta, hogy mellé tegyen egy harmadik szempontot, a környezeti elem, a felszín alatti víz, a földtani közeg, a légkör, nem egyszerűen csak egy terjedési útvonal, hanem önmagában védendő érték. Ezt az SPR koncepciót, amikor később majd a műszaki beavatkozásokról fogunk tanulni, ott is visszaköszön. Én amikor a kockázatot csökkenteni akarom, akkor beavatkozhatok mind a három területen, vagy a terjedési útvonalat blokkolom, vagy a forrást számolom fel, vagy ezeknek valamilyen kombinációja, vagy éppen a receptort távolítom el a területről. Mondjuk ez már nem kármentesítési feladat, hanem sokkal inkább mondjuk katasztrófa védelmi feladat. Amikor erre van szükség, hogy nekem a hatásviselőt kell nagyon gyorsan a veszély útjából elmozdítani, itt akkor már nagy baj van. A következő dián összefoglaltam azt, hogy ez a három érték, három védendő érték, melyik tehát ez a három, a humán egészség, az ökoszisztéma védelme, és a harmadik a környezeti elemeknek a védelme. Mind a háromnak megvan a saját eszközrendszere. ezeket részben már érintettem is. A humán egészségvédelemnek az eszköze a humán kockázatbecslés, ez egy külön kurzus, amit tanulni fogtok a következő fél évben. Az ökoszisztéma védelmére több eszköz van, létezik ökológiai kockázatbecslés, ami nem feltétlenül kiforrott módszertan, sok szerteágazó módszer ismert itt, és elég nagy bizonytalanságokkal terhelt. A környezeti elemek védelmét illetően pedig három eszközt kell megneveznünk, amelyet a tananyagotok, a kármentesítés útmutató 7-es füzete is részletesen leír. Én szeretném megemlíteni őket sorban, ezt a három eszközt. Az első, amit én úgy tüntettem itt fel, hogy alapelvek teljesülés, erre majd mindjárt ki fogok térni, hogy mik ezek az alapelvek. Két fontos alapelvet kell megértenünk és megtanulnunk, ahhoz, hogy a környezeti elemek védelme biztosítva legyen, amikor én megszabom a D kármentesítési célállapot határértéket. A második eszköz, megint egy furcsa szó, amit használ a jogszabály, illetve nem is a jogszabály, hanem a magyarázó, az úgynevezett megfelelőségi pontok, vagy hívhatjuk talán megfelelési pontoknak, egy kicsit furcsa, de majd mindjárt megértjük, hogy mi ez, és a harmadik pedig a csóvadinamika vizsgálat. Nézzük meg, hogy mit takar ez a három eszköz. Először nézzük az alapelveket. Két alapelv, amelynek minden kármentesítési projektben teljesülnie kell ahhoz, hogy a környezeti elemek védelme garantálható legyen. Az alapelvet így fogalmazhatjuk meg, vagy ez az alapkoncepció, a szennyezett terület nagysága nem lehet nagyobb, mint amekkor annak a kiterjedése volt, amikor a tényfeltárás megtörtént. Ugye beszéltünk arról, hogy a B szennyezettségi határérték az az érték az, amely mentén én lehatárolom a szennyezett területet. Valamilyen térinformatikai eszközzel tudom szemléltetni a szennyezőanyag eloszlását mondjuk a talajvízben, és mondjuk a B izomvonal mentén lehatárolom a szennyezőanyagot a felszín alatti vízben. Ez kijelöl egy térrészt, amely az adott szennyezőre nézve szennyezett. És ez az alapelv ez azt rögzíti, hogyha én komolyan veszem a környezeti elemnek a tisztántartását, mondjuk a felszín alatti vizeknek a tisztántartását, akkor a kármentesítést úgy kell méreteznem, olyan célértéket kell meghatároznom, amely úgy fog visszahatni a forrás területre, hogy ez a csóva, lehatárolt csóva nem terjedhet ki sem horizontális, sem vertikális irányba. Az alapelv, az első alapelv, az így fogalmazza meg a mai magyar szabályozás, hogy egy adott közegen belül, tehát mondjuk a felszín alatti víz, mondjuk a talajvíz érintett a szennyezésben, akkor a talajvíz rétegen belül, a talajvízadón belül nem megengedett, hogy a szennyezés horizontális vagy vertikális irányba jelentősen kiterjedjen a tényfeltárási állapothoz képest. A másik alapelv az azt rögzíti, hogy nem csak, hogy az nem megengedett, hogy egy környezeti elemen belül jelentős kiterjedés történjen, hanem az sem megengedett, hogy még eddig el nem szennyezett más környezeti elemek szennyezetté váljanak. Áttevődjön a szennyezés egyik környezeti elemről a másikra. Mit érthetünk ez alatt? Hát érthetjük ez alatt például azt, hogy ha én akkor észlelem a szennyezést, amikor még csak a telítetlen zóna szennyezett, csak idézőjelben mondom, akkor nem megengedett, hogy a műszaki beavatkozás során elszennyezetté váljon a talajvíz például. És ez át is vezet bennünket a következő eszközre, amelyet használunk, ez úgynevezett megfelelőségi pontok. Így használja a magyar útmutató. A megfelelőségi pontok azok felfoghatók fiktív hatásviselőként. Ugye azt mondtuk, hogy a kockázat alapú gondolkodásnak az a problémája, hogyha nincsen hatásviselő a területen, akkor igazából nem értelmezhető a humán kockázat. A megfelelőségi pont az valami olyasmit sugal, hogy nézzük már meg, hogy mi lenne, hogyha itt lenne egy humán hatásviselő, és használná mondjuk azt a vízadót, vagy használná ott valamilyen célból a talajt. Akkor milyen kockázat lenne? A megfelelőségi pont tehát egy felfogható, egy fiktív, oda helyezett hatásviselőként, vagy egyszerűen egy monitoring pont, ahol én észlelni tudom a környezeti koncentráció változást. Ez az ábra például azt mutatja, pontosan amit az előbb említettem, a felszínről valamilyen szennyező anyag beszivárgott a telítetlen zónába. Ugye a telítetlen zóna azt jelenti, hogy a talaj-víz nívó feletti térrészen vagyunk, és igazából, ha már szennyezésről van szó, akkor örülünk, amikor még ilyen fázisban elérjük, elkapjuk a szennyezést. Ritkán van ilyen. Ilyen esetben egy fiktív hatásviselőt, egy megfelelőségi pontot elhelyezünk a talajvíz szint tetején, a szennyezés alatt, és ezen a ponton, ettől a ponttól elvárjuk, hogy itt, ebben a pontban a szennyezőanyag koncentráció nem emelkedhet B szennyezettségi határérték felé. Így kell méreteznem a kármentesítést. Vagy egy másik esetben, abban az esetben, hogyha a szennyezőanyag már jelen van a talajvízben, ami ugye a legfelső vízadó jelenti. A talajvízben jelen van, de mélyebb vízadókban, a rétegvízben még nincs jelen a szennyezés, akkor a megfelelőségi pont azt a rétegvízadó fedőjében képzelem el, és azt mondom, elvárom az én kármentesítő beavatkozásomtól, hogy itt ebben a pontban a szennyezés alatt ne emelkedjen B szennyezettségi határérték felé a szennyezőanyag koncentráció. Mit biztosítok ezzel, ha ez teljesül? Azt biztosítom, hogy a szennyező anyag a már elszennyezett területről jelentősen nem léphet ki. Nem terjedhet ki egy adott közegben, és nem léphet át eddig nem érintett közegben. Ez egy nagyon fontos elv, amely túlmutat az SPR koncepción, a kockázat alapú gondolkodásnak a koncepcióján. Azt kell, hogy mondjam, hogy bizonyos esetekben ez sokkal szigorúbb kritérium a kockázat alapú gondolkodástól. Itt egy konkrét problémát mutat ez az ábra. Amikor egy egész kis megfelelőségi pont hálózatot létesítünk, ami egyébként valójában létesül is a műszaki beavatkozás során, vagy a kármentesítés során, mert mi egy monitoring hálózatot mindenképpen ki kell, hogy építsünk, és ezeket lehet nevesíteni megfelelőségi pontokként. Ami talán érdekes, hogy itt előfordulhat olyan is például, amikor egy ingatlannak a határa az, vagy kerítésvonala az, ahol én bizonyos dolgokat, bizonyos feltételek teljesülését elvárom, mondjuk, hogy B felé ne menjen, mert nem mindegy, hogy a szomszéd tulajdonosnak a területe is elszennyezetté válik-e, vagy sem. Úgy tervezem a kármentesítést, hogy megengedem azt. Nyilván a célom az a D kármentesítési határértéke, hogy csökkentsem a forrás területen a koncentrációt, de az kihatással van a csúvának a méretére is. A harmadik eszköz az a csúva dinamika vizsgálat. Ugye beszéltünk arról, hogy a B szennyezettségi határérték mentén én lehatárolom a szennyezést. Na, tehát itt van, felülről nézve mondjuk, itt van egy szennyező forrásom a felszín alatti vízben, és ebbe az irányba áramlik alapvetően a talajvíz, akkor hogyha én egy megfelelően kialakított tényfeltáró vagy tényfeltárást végzek, akkor kirajzolódik egy szennyező csóva, amely szennyező csóvát az arra a szennyezőre és a felszín alatti vízre vonatkozó B szennyezettségi határérték mentén lehatárolok. Azt mondom, hogy ez a térrész minősül szennyezetnek. És azt gondolom ezzel, hogy én tudom, hogy a területnek melyik része szennyezett és melyik nem. És szándékosan mondom, hogy azt gondolom, azt nem árt tudnom, hogy ez, amit én látok, ez gyakorlatilag egy pillanat felvétel. amely bizonyos feltételek mellett igaz a tényfeltárás időpontjára. De ugyanúgy, mint amikor, mondjuk, hogyha néztek egy Tom és Jerry rajzfilmet, és a Tom és Jerry rajzfilmet megállítjátok a videóval egy filmkockánál, butaság lenne azt mondani, hogy én tudom, hogy az elkövetkezendő 10 percben mi fog történni a Tom és Jerry filmben. Mondjuk a Tom és Jerry filmben általában lehet tudni, hogy mi fog történni az elkövetkezendő 10 percben. Itt is lehet sejteni, de fontos tudnunk, hogy ez a tényfeltárási állapot, ez egy állapotot rögzít. Ami pedig valójában történik, az nem egy fénykép, hanem egy mozgófilm, az idő tényezőt mellé kell tennem. Hogyan változik ez a csóva? Hogy fog kinézni ez a csóva 2 hónap múlva? Vagy egy év múlva? Erre a kérdésre kell, hogy választ adjon a csóva dinamika vizsgálat. És a csóva dinamika vizsgálat az alapoz egy monitoring hálózatra, amely monitoring hálózathoz én időről időre visszamegyek, megmintázom a felszín alatti vizet, és újra rajzolom a csóvát. 2 hónap múlva, 1 fél év múlva, 1 év múlva, és megnézem, hogy milyen tendencia állapítható meg a csóvának a változásában. Hát milyen tendencia jelenhet meg? Hát lehet egy olyan tendencia, nézzük meg a következő ábrán, 4 típusú csóvát különböztetünk meg. Az egyik a növekvő fázisban lévő csóva, ami azt jelenti, hogyha ez volt T0 időpontban, hogyha T1 időpontban mondjuk néhány hónap múlva visszamegyek, akkor ez a B, ez már itt fog tartani. A csóva növekszik. Ez azt jelenti, hogy a kiterjedés irányába ható transport folyamatok és a lebontó folyamatok versenyében a kiterjedés irányába ható folyamatok győznek. A második típusú csóva az a stabil fázisban lévő csóva, amikor döntően nincs változás. Ez azt jelenteti, hogy vannak olyan destruktív, koncentrációt csökkentő folyamatok, ezt a szép szót használjuk, mondjuk olyan lebontó folyamatok, amelyek bizonyos típusú szennyezések esetében működnek, jól működhetnek, amelyre egyébként lehet hagyatkoznunk is, ha ez megfelelően igazolható, hogy a csóva utánpótlódását mondjuk le tudja küzdeni ez a lebontó mechanizmus. És nagyon örülünk, hogyha mondjuk a 3. fázisban lévő csóvát találjuk, amelyik csökkenő. Ennek nagyon örülünk, hogyha ilyet találunk. Ami azt jelenti, hogy a területen olyan folyamatok működnek, amelyek zsugorítják össze a csóvát. Minden esetben ezt igazolnunk kell. Itt is vegyük észre, hogy arról van szó, hogy az észlelt szennyezés, a lehatárolt csóva, az hogyan változik, növekszik-e, vagy csökken. A 4. fázis pedig az elfogyó fázis. Ott tartunk tehát, hogy meghatároztuk, tételezzük fel egy konkrét kármentesítés feladatnál, a kármentesítés tervező tím elvégezte a humán kockázat becslést, és a humán kockázatok alapján javasol egy D értéket, amely azt képviseli, hogy ha eddig megtisztítjük a területet erre a szintre, akkor a jelenlegi és a feltételezett jövőbeli terület használat mellett nincs egészségkárosító kockázat. Nem kell számítani. Aztán van egy ökológiai kockázatbecslésből származó D javaslat, célérték javaslat, amely azt mondja, hogy az ökoszisztémák védelme az körülbelül ezt a D-értéket követeli meg. És van egy 3. D-érték javaslat, amelyről eddig részletesebben beszéltem, amely figyelembe veszi azokat az alapelveket, 2 alapelvet, amelyet az előbb megnéztünk, használja a megfelelőségi pontokat és a csóva dinamika vizsgálatnak az eszközét, és azt mondja, hogy ahhoz, hogy a területről a szennyezés nem ásszon ki, a lehatárolt állapotához képest ne növekedjen tovább, ahhoz van egy, mondjuk egy ilyen D-értékjavaslat. Ezt én eljelöltem D-ökóval, D-humánnal és D-közeggel. Ennek a 3-nak a viszonya az Ahogy itt fel van tüntetve ezen az ábrán, semmit nem jelent, ez teljesen máshogy is nézhet ki. Elvileg a három közül mikor, vagy melyik D-értéket célszerű kiválasztanunk ahhoz, hogy mind a három teljesüljön, nyilván logikailag, hogyha ez a három valamilyen módon különbözik egymástól, akkor én a tényfeltárási záró dokumentációban akkor vagyok korrekt, hogyha azt mondom, hogy hát a legalacsonyabb a három közül az az, amelyet nekem javasolnom kell D kármentesítési célállapot határértékként arra a szennyezőre, az adott közegre. Akkor biztosítható mind a három védendő értéknek a védelme. A valóságban ez azért nem ennyire exakt módon így történik. Itt arról van szó, hogy elvégezzük a szükséges vizsgálatokat, amelyet a D definíciója megkövetel, és ha ezeket a vizsgálatokat elvégeztük, akkor a tényfeltárási záró dokumentációban a tervező, a kármentesítést kivitelező, a hatóság, a problématulajdonos, a területtulajdonos együtt egy értelmes konszenzust próbál kialakítani, ami egy korrekt megoldást biztosít, hogy melyik lesz az a D-érték, mi legyen az a D-érték, amely a megfelelő védelmet biztosítja, finanszírozható és műszakilag megvalósítható, mert ez a két szempont, amelyről még majd a továbbiak során beszélnünk kell. A mai órán ennyit szerettem volna elmondani, megismertük tehát a D kármentesítési célállapot határértéknek a fogalmát, a meghatározásának a szempontjait, milyen szempontokat kell figyelembe venni, és következő órán innen fogjuk folytatni. Köszönöm szépen a figyelmet!